Annak idején volt egy Morgenthau nevű terv, amely szerint Németországot deindustrializálni kellene, tehát a német ipart le kell szerelni, részben átvinni Amerikába, részben teljesen megszüntetni, és Németországból egy agrárgazdaságot csinálni. Ezt a tervet utána az amerikaiak elvetették. Hát most a német kormány pont ezt valósítja meg. Tehát az északi áramlat vezetéknek a fölrobbantása, amit Seymour Hersh annak idején cikkében, amelyik az egész világot bejárta, leírta azt, hogy ezt az amerikai CIA a norvég titkosszolgálattal közösen vitték végbe. Aztán jöttek különféle hírek, hogy nem, ezt az ukránok voltak, és akkor mutattak valami kis hajókát az egyik kikötőbe, hogy Lengyelországból indult, és azok vitték oda a robbananyagot. Ez mind kamu és elterelő hadművelet volt. De a lényeg az egészben az, hogy a német kormány ez ellen semmit nem tett. Egyszer nem nyomoztak, nem hoztak nyilvánosságra semmit se. Az a gazdaságuk tönkretételét eredményező robbantás miatt a német kormány nem tiltakozott sehol sem. Na most ez azért is érdekes, mert a Putyin elnök kijelentette, hogy a négy ágból egy ág érintetlen, amin körülbelül a 18-20 milliárd köbméternyi gáz tudnának Németországba küldeni, tehát azért ez nagyon jelentős mennyiség lenne, ami segítene a német iparnak. A miniszterelnökünk Scholz úr azt mondta, hogy nem, köszönjük szépen, nem kérjük. Most inkább vásárolnak Amerikából méregdrágán, környezetszennyező módon előállított fracking gázt, és azt szintén nem túl környezetbarát módon idehajókáznak vele Németországba, és akkor itt különböző leválasztó állomásokon lefejtik a hajókról, és betáplálják az itteni gázvezetékekbe. De hát, mint mondottam, háromszor annyiba kerül ez a gáz, mint az eddigi orosz földgáz, ami a német iparnak a halálát jelenti. A német ipar azért volt versenyképes az egész világon, mert nagyon jó minőségű árut tudott előállítani, és aránylag jó áron.
Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és itt a vonalban Münchenből Vida Ákos újságíró. Szervusz Ákos!
Szervusz Péter, és szeretettel üdvözlöm a nézőket!
Nem beszéltünk még legalábbis nyilvánosan idén, úgyhogy boldog új esztendőt szeretnék kívánni neked meg a családodnak.
Természetesen köszönöm szépen, és természetesen én is mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, és sikereset és jó egészséget, ez a legfontosabb manapság.
Nem eseménytelenül indult az év Németországban sem, meg a világ többi részén sem. Azt olvastuk, halljuk, hogy gazdatüntetések, vagy ahogy nevezik, paraszt felkelés zajlik Németországban, amely napról napra szélesedik. Mit tapasztalsz te először is ebből Münchenből, mit lehet ott tapasztalni, és mi a helyzet országosan?
Hát parasztfelkelésnek még nem nagyon lehet ezt nevezni, mert Dózsa Györgyünk még nincsen szerencsére, de az egész országban a gazdák tüntetnek, nagyon nagy felvonulásokat csinálnak, több ezer traktorral, Berlinben a múltkor 5500 traktor vonult föl, de Münchenben is nagyon jelentős volt hétfőn a tüntetés, itt is az egész belvárosban, tehát a Ludwig és Leopold Strasse-n itt is valami 2500 traktor állt. Itt elsődlegesen mindig azt emelik ki, hogy a gépjárműadó és a benzin és a dízel kedvezmények eltörléséről van szó, de ez így nem igaz. Sokkal bonyolultabb a helyzet, és elnézést, sokkal bonyolultabb a helyzet, mert a gazdáknak a problémái sokkal összetettebbek. Most kezdjük a gépjárműadóval, amit a kormány először eltörölt, amit ugye a mezőgazdasági gépek gépjármű adójáról szólt, tehát őnekik is kellett volna ugyanúgy adót fizetni mindenki másnak. Ezt a gépjármű adót annak idén 1922-ben vezették be Németországban, de már akkor kivételt tettek a traktorokra és mezőgazdasági gépekre, mert a mezőgazdaság motorizálása volt a cél. Ma már kb. 1,7 millió járműről van szó, amelyek után nem kell gépjármű adót fizetni a gazdáknak, és ezt szüntette meg a német kormány, majd az első tüntetésnek a hallatára ezt nagyon gyorsan el is törölték, tehát megmaradt a gépjárműadó mentesség a gazdáknak, de a másik nagy pozíció a dízelnek az adója volt, amit magyarul dízel jövedéki adónak hívjuk, Németországban energiaadónak hívják. Ennek a mértéke Németországban a dízel jövedéki adója 47 cent az üzemanyagárból, ebből a gazdálkodók 21,48 centet kapnak vissza literenként kérvény után, és ezt az agrárdízel kedvezményt annak idején Németországban 1951-ben vezették be, és ezt a kormány most el akarja teljes mértékben törölni. Most visszakoztak ugyan egy picikét, azt mondták, hogy jó, akkor nem egyszerre, hanem fokozatosan fogjuk ezt bevezetni, akkor 2024-ben csak 40%-kal csökkentik ezt a kedvezményt, 25-ben 30%-kal, 26-ban szintén 30-al, és 27-től semmilyen kedvezményt nem adnak. Igen ám, csak hogyha ez a 47,4 centes jövedéki adó a gazdákat sújtja, akkor ezzel versenyhátrányba kerülnek az összes többi európai gazdával szemben, mert a hollandoknál ugyan a legmagasabb a jövedéki adó, az 50,36 cent literenként, de utána a németek fizetnék a legtöbbet. Tehát most itt óriási különbségek vannak ebben, európai szinten, hogy hogyan alakul a dízelára a gazdálkodók számára. Vesszük például Dániát, ahol csak 7,1 cent per liter az adó, amit ki kell fizetniük, és, ott egy, és ezek mostani, mai friss árak, tehát 1,288 ezred euró per liter Dániában a agrárdízelnek az ára, míg Görögországban ez 1,67, Hollandiában a legdrágább, ott 1,74 cent, euró, bocsánat, a liter ára a dízelnek, amit a gazdáknak fizetni kell, tehát ott 51,6 centes adómérték van benne. Az osztrákoknál, hogy jól tudom, ott 40%-os az adó hányad benne, úgyhogy ez borzasztó nagy különbségek miatt, ez természetesen a termelésben egy versenyhátrányt jelent, hogyha drágábban termelek, akkor ez hektáronként, ugye, az nagyon nagy terhet jelent mindenkinek, úgyhogy ezért is tiltakoznak a gazdák.
Mert gondolom, ezek azok a közvetlen kiváltó okok, amelyek előidézték, vagy amelyek katalizálták ezeket a megmozdulásokat. Milyen egyéb terhekkel, milyen egyéb problémákkal szembesülnek a gazdálkodók?
Hát természetesen ugye a széndioxid okozta hisztéria, vagy a klímaváltozás, állítólagosan ember okozta klímaváltozás égisze alatt egy csomó környezet és állatvédelmi tilalmat vezet be az EU, valamint megszigorították a műtrágya felhasználást is, aminek az ára egyébként is borzasztóan megdrágult, ugye a gáznak, a gázárnak a drágulása miatt. Ehhez egy nagyon jó illusztráció, hogy a BASF Németországban az ammónia gyártást, ami a műtrágya gyártás alapja, amit ugye földgázból állítanak elő, leállítja, és átmegy Amerikába, mert ott harmadába kerül a gáz, mint itt most Németországban. Tehát az orosz gáznak a hiánya, az borzasztóan érezteti magát a gazdaság teljes egészében, ahol energiát használnak. Akkor ugye tiltják a növényvédőszerek nagymértékű felhasználását. Ugye a glifozát az mindig egy nagyon vitatott növényvédőszer volt, mert többek szerint rákot is okozhat. Amerikában rengeteg per van, ugye a BASF megvette a Monsantót, amelyik ugye a glifozátot is gyártja, és ott ilyen milliárdos büntetéseket fizetnek ki emiatt, mert Amerikában Roundup-nak hívják a glifozátot, és ugye rengetegen megbetegedtek emiatt, beperelték őket, és hát ez drága mulatság nekik. Na most a további intézkedés, amit az EU kitalált, ez az ugarosítás, hogy mit tudom én, a földeknek a szélén egy 3 méteres sávot szabadon kell hagyni, akkor most kitalálták azt, hogy a földeknek egy részét, 4%-ot, valahol 10%-ot szabadon kell hagyni, nem szabad termelni rajta. Ez az ugarosítás természetesen keresetkiesést és termelés kiesést jelent a gazdáknak. Hát ugye méhlegelőket létesítenek a mesdjék szélén, ami azért értelmetlen, mert ugyanúgy, mint Budapesten, mert ugye természetesen a gazdák a természettel élnek együtt, tehát a természetben dolgoznak ők, nekik alapvető érdekük az, hogy védjék a természetet, mert az a munkaeszközük részben, tehát nem fognak olyan dolgot általában csinálni, ami károsítaná a saját földjüket, ahol ugye még a következő generációknak is majd gazdálkodni kellene. Akkor az állattartásban is olyan szigorításokat vezetnek be, amelyik hát nehezen érthetők, mert eddig is túlélték azok a szegény marhák azt, hogyha nyáron kint voltak a hegyekben, és legeltek békésen, és utána térre beterelik őket, és ilyen rekeszes istállótartásban várják meg a következő tavaszt, ezt is be akarják tiltani. Tehát itt olyan beruházásokat kell eszközölni az állattartóknak, teljesen át kell alakítaniuk az istállóikat, hogy most ne rekeszekben legyenek a marhák, hanem szabadon tudjanak mászkálni, meg beszélgetni egymással, ha úgy gondoljuk. De itt az a baj, hogy itt a hosszú távú tervezhetőség hiánya az az, ami a legnagyobb gondot okozza nekik, mert ugye nem tudják, hogy most mibe érdemes beruházni, mert mi van, hogyha 2 vagy 3 év múlva a politika megint megváltoztatja a feltételeket, és megint több 10 000 vagy 100 000 eurós beruházásra készítik őket, tehát ez is hozzátartozik. Az egyik legnagyobb probléma viszont az óriási bürokrácia. Annyi mindent kell dokumentálniuk, szinte mint egy orvosnak a kórházban, vagy egy tanárnak az iskolában a gyerekekről, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen.
Mennyire, mert csak a bürokrácia, majd térjünk vissza, mert azzal kapcsolatban én is olvastam itt Magyarországon egy érdekes cikket, és vannak ennek magyar vonatkozásai is, de még Németországnál maradva, mennyire hallják meg a gazdáknak a szavát a politikusok? Vannak-e olyanok, akik akár a jelenlegi kormány oldalról is, ha máshogy nem tartomány szinten, komolyan veszik őket?
Hát természetesen ne felejtsük el, hogy a gazdálkodók és családtagjaik azok ugye nagyon fontos szavazó bázist jelentenek bizonyos kormányoknak, és ezért azoknak a tartományoknak a miniszterelnökeik, amelyek ugyan például az SPD tagjai, amelyik ugye kormánypárt, azok támogatják az gazdákat, tehát Mecklenburg-Vorpommern tartományban Manuela Schwesig, vagy Saarföldön az Anke Rehlinger, vagy Alsó-Szászországban a Stefan Weil, de természetesen Bajorországban Manfred Zöder is, a CSU elnöke, Markus Zöder, bocsánat, Markus Zöder, a CSU elnöke is nagyon erősen támogatja a gazdákat, mert fontos szavazók. Zöder ma éppen Nürnbergben mondott egy elég erős szavakkal illusztrált beszédet, amelyben nagyon erős támogatásra biztosította a gazdákat, szitta a szövetségi kormányt ezek miatt, a meggondolatlan intézkedések miatt. És hát ugye neki ez azért is fontos, mert Magyarországban a tavaly őszi parlamenti választások során a gazdáknak csak az 50%-a, 52%-a támogatta a CSU-t, de korábban ők 66%-on voltak. Na most hová vándoroltak el? Természetesen a Huber Aiwanger vezette Freie Wähler, tehát szabad választók pártjához pártoltak át nagyon sokan, mert ott érzik magukat jobban otthon. Tehát Aiwanger az igaz, hogy gazdasági miniszter, de a magyar mezőgazdaságért illetékes miniszterelnőnek a bosszantására mindenhol szerepel mostanában, és ugye ő maga is gazdálkodó, tehát ő is földműves. És ugye nagyon érzi azt, hogy milyen problémák vannak itt, és ezért ő kimegy mindenhova és felszólal, és a miniszternő kolléganője még nézi a gazdák között, hogy mit mond a párt, vagy hogy a minisztertársa, és ez kicsit feszültségekkel is vezetett a bajor kormányban már.
És akkor, ahogy említettem, volt egy cikk, amit igazából te hívtad föl rá a figyelmet, itt jelent meg Magyarországon a Demokrata című heti lapban, majd a linkjét azt ide beteszem a leírásba is, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a problémák, amik Németországban most a gazdákra nehezednek, legalábbis részben, azok Magyarországon is jelentkeznek a mezőgazdaságban, és az akár hosszú távon politikai problémát is okozhat. Mire utalhatott, milyen párhuzamok állhatnak fönn Németország vagy Magyarország között ezen a területen?
Hát ugye az EU-s szabályozások miatt ugye Magyarországon is egy csomó alig érthető és állandóan változó, szigorúdó szabályok vannak a támogatások kérvényezése körül. Ez főleg ugye a kis gazdákra ró nagy terhelést, mert saját maguk alig képesek ezeket a kérvényeket beadni és elintézni az elektronikus kapukon keresztül, és ezért a falugazdászokra vagy fizetett szaktanácsadókra kell bízniuk a kérvényezést, ami ugye szintén pénzbe kerül. Most idéznék a cikkből egy nagyon fontos mondatot, mely szerint röviden és brutálisan fogalmazva a támogatási rendszer követhetetlenül bonyolult, tele van értelmetlen és életszerűtlen elvárásokkal, miközben az azt működtető hivatalnokok életvitelszerűen packáznak a parasztokkal, a hivatalnokok felett álló politika pedig évek óta képtelen normálisan működő támogatási rendszert kidolgozni és üzemeltetni, jogalkotási és működtetési szinten egyaránt. Most ez nagyon kemény kritika, de hát ez igaz. Sajnos a magyar gazdálkodókat nagyon elhanyagolja a politika, és például a gazdálkodási naplóban parcellánként rögzíteniük kell minden egyes elvégzett munkát napra pontosan, meg a termésmennyiségeket is, meg stb., akkor az adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez a gazdáknak különféle azonosítókat kell beszerezniük, agrárkamarai azonosító, akkor felír azonosító, földműves azonosító, kincstári ügyfél azonosító, erdőgazdálkodói kód, tenyészetkód, nébih tevékenység, stb. Tehát borzasztó, hogy mennyi mindennel foglalkozniuk, és utána a támogatásoknak a beadása például az is olyan dolog, hogy rengeteg kötelezettség, rengeteg nyomtatvány kitöltésével. Sokszor vannak dolgok, amiket duplán is be kell tölteni. Akkor például káresemény rögzítése, asszály, jég, fagy, belvíz esetén, nitrát jelentés, állatmozgások lejelentése, vetőmag felhasználás bejelentés, készletre viteli jelentés, tervezett erdőművelési munkák, végrehajtott erdőművelési munkák. Nem akarom tovább sorolni, mert rengeteg ilyen van, de ehhez még hozzájönnek ilyenek, hogy permetezési napló, gazdálkodási napló, állatállomány változásának nyilvántartása, stb. Tehát a szerencsétlen fölműves ahelyett, hogy azzal foglalkozni, hogy élelmiszer termel, állandóan adminisztrálni köteles, vagy pedig rábízza ezt bizonyos szakemberekre, ami szintén pénzbe kerül, és ezzel csökken a nyeresége az év végén. Tehát ezeket a dolgokat sajnos valahogy meg kellene oldani, hogy ezeket jobban csoportosítsák, a rengeteg jelentés sokszor ugye ismétlődik, ezeket állami szinten vagy hivatali szinten egységesíteni lehetne, hogy az állam a meglévő adatokat már beszedje onnan, ahova beadták őket, és ne kelljen nekik többször beadni. Na most olyan is van, hogyha valaki késik egy jelentés leadásával pár napot, akkor akár 2 milliós büntetést is kirólhatnak rá, de a hivatal sokszor 2 évig sem válaszol egy-egy kérvényre. Tehát a gazda nem tud tervezni, nem jut a pénzéhez, és magára marad.
Hát azért köszönöm, hogy ezeket elmondtad, mert azért van egy olyan általános kép a gazdákkal kapcsolatban Németország, Magyarország, általában Európában, hogy hát ők a legnagyobb haszonélvezői az uniós támogatásoknak, igazából csak kaszálják be a különböző támogatásokat, és szinte még hallottam ilyet is, hogy vetniük sem kell a földjükre. De hát itt akkor azért a valóság ehhez képest sokkal árnyaltabb, és így érthetőbbek azért a német megmozdulások is, hogy ezek most ilyen átfogóak lettek. Egyébként hogyan látod, van esélye annak, hogy ezek a tüntetések kiszélesednek, a jelenleginél is jobban kiszélesednek Németországban?
Igen, már ma kiszélesedtek, tehát ma már nem csak a gazdálkodók sztrájkolnak, hanem a fuvarozók is, logisztikusok, szállítmányozók, nevezzük őket így is, valamint sok kézműves is, akiknek egyrészt gépkocsival kell közlekedniük az autópályákon, mert az autópályadíjakat 2023. december 1-ével a kormány 83%-kal megemelte, és júliustól a 3,5 tonnás kisteherautóknak is kell majd autópályadíjat fizetni, ami szintén ugye egy teher lesz a kisebb fuvarozóknak. De mivel mindent szállítani kell, ez gerjeszti az inflációt is. Elsősorban az élelmiszeriparban, mert ugye az az, ami napra készen kell szállítani, föltölteni az üzleteket, és egyéb minden más területen is, mert a szállítmányozás megdrágul mindenféle szempontból. Most ennek olyan vetületei is vannak természetesen, hogy azt mondják, hogy ja, hát ez nem csak a német szállítmányozókat terelje, hanem az egész összes Németországban közlekedő más európai országokból származó szállítmányozókat is. Igen, ez igaz, de ez nem jelenti azt, hogy ettől ez jobb lesz. Tehát gyakorlatilag egy olyan állapotban vagyunk, hogy a különböző nevű agendák, tehát Agenda 21, az ENSZ-től, vagy az Agenda 30, amiket kitaláltak, ez mind arra irányul, hogy megdrágítsák az emberek életét, megdrágítsák az élelmiszertermelést, megdrágítsák a házak fűtését, a gazdálkodást mindenhol. Mert itt arról van szó, hogy van egy olyan nagy terv, a háttérhatalomnak a terve, az egész világ lakosságának a számának a csökkentése. És ehhez természetesen hozzájárul az élelmiszer termelés csökkentése, és minden ilyen intézkedést arra megy ki, hogy megdrágítsák a termelést, csökkentsék az európai mezőgazdasági termelést, majd utána azt mondják, hogy hát lehet importálni Afrikából, Dél-Amerikából is ide, de az megöli az itteni gazdálkodást, és ugye láthattuk a gyógyszeriparban, hogy hirtelen eltűntek a gyerekeknek való köhögés elleni szaftok, levek, meg egy csomó gyógyszer hiányzik Európából, mert az alapanyagoknak a termelés átment Indiába, meg Kínába. Na most, ha stratégiailag gondolkodik egy politikus, akkor be kell látnia azt, hogy az élelmiszer termelés is ugye stratégiai fontosságú, hogy a saját lakosságot helyi vagy regionális termelésből tudják ellátni. Tehát ezért támogatni kell az élelmiszer termelést, nem pedig akadályozni és megfojtani mindenféle bürokráciával.
Hogy látják, hogy látjátok Németországban, belebukhat ebbe a kormány? Mi az esélye ennek?
Szerintem nem. Ezek kiülik az összes vihart, ami szembefúj, főleg azért is, mert tudják nagyon jól, hogy a következő választásoknál például az FDP, vagy a szabaddemokraták abszolút nem jutnak be a parlamentbe, valószínűleg minden parlamentből ki fognak esni, tehát ők lenullázták magukat szinte. A zöldek elvesztették a támogatottságuknak a felét, a SPD az is nagyon szinte ők is lefelezték, most kb. A 14%-on állnak szövetségi szinten, a CDU az olyan 31-32%-on van, az AfD szövetségi szinten az olyan 21-23% körül mocorog, viszont a keleti tartományokban mindenhol 30% fölött vannak, és vannak olyan tartományok, legyen az Türingia, vagy Szászország, vagy akár Szász-Anhalt, ahol a matematika szerint még lehet, hogy 36-37%-kal is abszolút többséget szerezhetnek, és az is lehet, hogy egyedül kormányozhatnak, ha addig be nem tiltják őket. Mert ugye természetesen mi a megoldás az SPD, meg az zöldek számára? Hát a legnagyobb konkurensüket az alkotmányvédelemmel megfigyeltetik, és azt mondják, hogy hú, hát ezek a demokratikus rend ellenségei, és akkor megpróbálják betiltani őket, amire persze kicsi az esély, mert vannak alkotmányjogászok, akik azt mondták, hogy olyan magasak egy ilyen pártbetiltásnak a feltételei, hogy ezeket nem nagyon fogják tudni megtenni, de erre vonatkozó hangulatkeltés már folyik a fősodratú médiákban. Persze ne felejtsük el azt sem, hogy a német szövetségi kormányban ma olyan emberek dolgoznak államtitkári szinten, vagy a miniszterek tanácsadói szintjén, akik vagy a Világgazdasági Fórum Young Global Leaders programjából származnak, vagy pedig a háttérhatalmi bankoktól jönnek, mint a Goldman Sachs-tól, vagy a BlackRock-tól. Tehát például Rolf Kubisz, aki a Goldman Sachs-nál dolgozott, amelynek legnagyobb részvényese a BlackRock, ő, akkor a Robert Habeck államtitkára Helga Bács, aki szintén a BlackRock-tól jött, és előtte 20 éven keresztül a City of Londonban volt a pénzügyi elit embere, vagy pedig a külügyminisztérium egyik államtitkára, Annalena Baerbock mellett, a Jennifer Morgan, aki korábban a Greenpeace-nek volt az elnöke, és ő is a Világgazdasági Fórumhoz tartozik ugyanúgy, mint Baerbock, és neki gyorsan még német állampolgárságot is adtak, hogy elfoglalhassa a pozícióját. Tehát ezek az emberek mozgatják a német kormánypolitikusokat, mert egyébként ezek valószínűleg nem tudnák irányítani a kormányt, mert nem értenek hozzá. Hát egy mesekönyvíró a gazdasági miniszterünk, hát aki olyan butaságokat mondott is, például a múltkor a paraszt felkelések vagy paraszt megmozdulások miatt, hogy összekeverte az egészet ilyen náci, meg 30-as évekbeli megmozdulásokkal, ami gusztustalan volt, mert ennek semmi köze hozzá, és annyira dilettáns módon nyilatkozik mindig a talkshowban is, hogy egyszerűen szörnyű, de hát ezek a politikusok, akiket megválasztott a nép, hát akkor most ezzel a kormánnyal kell élni a következő választásokig.
Hát azt láthatjuk azért Európában, hogy olyan sorra történnek olyan események most itt az AfD-nek az esetleges betiltására utalva, például Lengyelországban, ami zajlik, azért azt se gondolta volna ezelőtt mondjuk 2 hónappal senki, hogy megengedhetik maguknak, hogy az államfői rezidenciáról rendőrökkel hurcoltassák el a volt belügyminisztert és helyettesét, miközben éppen a héten beszéltem a volt lengyel külügyminiszter helyettessel, aki elmondta, hogy az államfőt, aki akkor nem volt ott a rezidencián, erőszakkal fizikai módon akadályozták meg abba, hogy visszajusson míg a rendőri intézkedés zajlik. Tehát azért vannak aggodalomra adók ott, okok és események itt Európában. De hogy visszatérve a német helyzetre, ugye mondod, hogy a kormány megpróbálja kiülni ezt a válságot, és nyilván ahhoz, hogy ezt a tüntetés hullámot valahogy csillapítsa, pénzre van szükségük, és az egész válság mögött azért van egy komoly költségvetési probléma, hogy nem engedélyezte, ha jól tudom, akkor az Alkotmánybíróság azt, hogy a német költségvetés ugye mínuszos legyen, és így aztán hiányzik az a pénz, amit többek közt Ukrajnára is elszórtak.
Ne, ez nem pontosan így van, Péter, ne haragudj. Itt arról van szó, hogy a német kormánynak a büdzséjében volt elkülönítve kb. 60 milliárd euró a koronaválság okozta károk és problémák enyhítésére. Na most ezt a pénzt a német kormány a úgynevezett klímavédelem és egyéb saját ideológiai elképzelések megvalósítására akarta fordítani, és ezt tiltotta meg nekik az Alkotmánybíróság, és ezért hiányzott nekik a pénz ugye decembertől, mikor ezt az Alkotmánybíróság kimondta ezt a döntését. Na most ahelyett, hogy elkezdtek volna spórolni, tehát fölösleges idióta kiadásaikat csökkenteni, ehelyett azt mondták, hogy jó, nem, az ideológiánkból nem engedünk, azokat a programokat mind meg akarjuk valósítani, hanem emeljünk adókat. Tehát akkor betört, az volt, hogy az agrárdízelnek az árát akkor felemelik, akkor mind egyéb más adókat, vagy adókedvezményeket is eltörölnek, és így akarták megoldani ezt a lyukat az államháztartás büdzséjében. Na most hát ez természetesen országszerte felháborodást keltett, és a gazdák kezdték el ezt a tüntetés sorozatot, hasonlóan, mint Hollandiában, ugye tavaly láttuk azt, hogy rengeteg gazda fölvonult Hollandiában, ott más okoknál fogva, mert ott nekik például meg akarták tiltani a nitrogénműtrágya felhasználását, mert állítólag túl sok nitrogén kerül bizonyos területeken a természetbe, és az károsítja az ott élő rovarokat, vagy állatokat, vagy valami. Hát bocsánat, a levegőnk 70%-a nitrogénból áll. Ezt ne felejtsük el, 20% az oxigén benne, és a nagyon híres széndiokszid, ami ellen itt mindenki kiabál manapság, az 0,4%. Na most, ha matematikát megnézzük, akkor ugye ez geofizika, nem az én szakterületem, mert vannak jobb szakemberek, de azért annyit még én is tudok elmondani, hogy a világ széndiokszid termelésének 31-32%-át Kína adja, 13-14%-át az Egyesült Államok, 7%-át India, Németország 1,8%-át. Na most a német kormány, a német zöldek és a SPD, azok emiatt az 1,8% miatt sanyargatják a saját országukat, a saját népüket, és ők akarják megváltoztatni a világ klímáját. 1,8%-nyi széndioxid termelésre. Ebből is lehet látni, hogy mennyire szánalmas, nem is nevetséges, ez szánalmas ez az elképzelés, hogy azt hiszik, hogy majd ők majd jó példával előre lépnek, és akkor őket majd követik a többiek, a frászt. Kínában hetente nyitnak új szénerőművet.
A világunk az össze van kötve, és biztos, hogy nincs a légkörben olyan, nincsenek olyan határok, amivel ezt meg lehetne fékezni. Azt ugye utaltál az előbb arra, hogy vannak a német kormányban egészen magas szinten, befolyásos szinten olyanok, akik hát nem elsősorban, hogyha finoman fogalmazok, a szuverenitásnak az erősítésében érdekeltek. Mennyire van Amerikának hatása Németországra, és mennyire lehet érdeke Amerikának egyáltalán az, hogy Németország meggyengüljön?
Hát visszamennék 1947-re. Annak idején volt egy Morgenthau nevű terv, amely szerint Németországot deindustrializálni kellene, tehát a német ipart le kell szerelni, részben átvinni Amerikába, részben teljesen megszüntetni, és Németországból egy agrárgazdaságot csinálni. Ezt a tervet utána az amerikaiak elvetették. Hát most a német kormány pont ezt valósítja meg. Tehát az északi áramlat vezetéknek a fölrobbantása, amit Seymour Hersh annak idején cikkében, amelyik az egész világot bejárta, leírta azt, hogy ezt az amerikai CIA a norvég titkosszolgálattal közösen vitték végbe. Aztán jöttek különféle hírek, hogy nem, ezt az ukránok voltak, és akkor mutattak valami kis hajókát a egyik kikötőbe, hogy Lengyelországból indult, és azok vitték oda a robbananyagot. Ez mind kamu és elterelő hadművelet volt. De a lényeg az egészben az, hogy a német kormány ez ellen semmit nem tett. Egyszer nem nyomoztak, nem hoztak nyilvánosságra semmit se. A gazdaságuk tönkretételét eredményező robbantás miatt a német kormány nem tiltakozott sehol sem. Na most ez azért is érdekes, mert a Putyin elnök kijelentette, hogy a négy ágból egy ág érintetlen, amin körülbelül a 18-20 milliárd köbméternyi gáz tudnának Németországba küldeni, tehát azért ez nagyon jelentős mennyiség lenne, ami segítene a német iparnak. A miniszterelnökünk Scholz úr azt mondta, hogy nem, köszönjük szépen, nem kérjük. Most inkább vásárolnak Amerikából méregdrágán környezetszennyező módon előállított fracking gázt, és azt szintén nem túl környezetbarát módon idehajókáznak vele Németországba, és akkor itt különböző leválasztó állomásokon lefejtik a hajókról, és betáplálják az itteni gázvezetékekbe. Tehát, mint mondottam, háromszor annyiba kerül ez a gáz, mint az eddigi orosz földgáz, ami a német iparnak a halálát jelent. A német ipar azért volt versenyképes az egész világon, mert nagyon jó minőségű árut tudott előállítani, és aránylag jó áron. Na most ez a jó ár most megszűnik, mert a gazdaságnak nincsen olcsó energiaforrása. A németek leállították a még működő atomerőműveiket is azzal, hogy jaj, hát, hogy azok nem időszerűek, és Fukushima miatt annak idején Merkel ugye elkezdte leállítatni őket. Igen, ám, de ez is egy hazugság, mert Franciaországban 56 atomerőmű működik, most ebből 10-valahány most éppen karbantartás alatt van, nem működnek, de onnan vásárolnak energiát, meg Lengyelországból, olyan erőművekből, amelyeknek a kőszénből van az üzemanyag forrása. Tehát akkor hol van itt a környezetvédelem? A Németországnak a energiaellátásának 30-valahány százalékát barna szén erőművek adják. És akkor járunk elektromos autóval, mert az védi a környezetet? Hát ezért mondom, hogy tele vagyunk hazugsággal, egy hazugság buborékban élünk itt, és azt a sajtó is ezt mondja állandóan, a német politika is ezt mondja állandóan, de az emberek érzik a zsebükön, hogy egyre nehezebb az élet.
Hogy olvastam ilyet, hogy a német autóipar meg a vegyipar, ugye két ikonikus német vezetőiparág, amelyek mind a kettőre elmondható, hogy energiaigényes, ezek sínylették meg leginkább ezt a fajta politikát, amiről az imént beszéltél. Tényleg lehet temetni már a német autó- és vegyipart?
Hát mondani, temetni még nem, de hogy bajban vannak, az tény. Hát ugye a Ford például bezárta Szárföldön, bezárja az ottani autógyárát, amelyben 5000 embert foglalkoztattak. Nagyon reménykedtek abban, hogy az amerikai BYD, vagy bocsánat, kínai BYD autócég megveszi majd ezt a gyárat, és ott fogja gyártani az Európai Unión belül az elektromos autóit. Hát nem, Szegedre mentek. Ugye ez a magyar kormánynak a sikere. De a németeket ez nagyon pofon vágta. Na most az autóiparban ugye az elektromos autóknak kb. 20%-kal kevesebb alkatrészre van szükség, ami a beszállítóiparban természetesen szintén óriási gondot okoz, mert egy csomó kis beszállító emiatt fölöslegessé vált, és ott is jönnek az elbocsátások. Akkor vegyük például a Bosch-t. Magyarországon borzasztó fejlesztésekbe kezdett a Bosch, az a világ egyik legnagyobb autóipari beszállító cége. Akkor ott van a ZF, a Zandrádfabrik Friedrichshafen nevű cég. Az is nagyon fontos autóipari beszállító. Magyarországra telepít egy olyan gyárát, ahol Németországban 300 embert elbocsátottak. Tehát vannak előnyei ennek a fejlődésnek Németországban, ha ezt fejlődésnek lehet nevezni. Persze, nekünk Magyarországon jön oda az autóipar. Csak kérdés az, hogy honnan jönnek oda majd a dolgozók ezekben a gyárakban, mert Magyarországon gyakorlatilag már szabad szakember nem igen van.
Hát ezt csak megerősíteni tudom, mert hogyha én kinézek itt az ablakon a kőbányai szerkesztőségből, akkor látom pontosan a Bosch-nak az új kutatásfejlesztési centrumát, amit ide telepítettek. Ennek mi egyébként örülünk, mert az egész környéket egy magasabb szintre emelte, de hát nyilván ez Németországból másként látszik. Ákos, nagyon szépen köszönöm ezt a gyors helyzetképet itt Németországból, és hát kísérjük figyelemmel a fejleményeket, mert hogy ugye azt is köztudott, hogy Németország, a német gazdaság, ha köhög egyet, akkor ahogy szokták mondani itt Magyarországon, már a gazdaság megfázik, úgyhogy drukkolunk annak azért, hogy ezek a folyamatok, hanem is a visszájára forduljanak, de lelassuljanak. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket.
Nagyon szívesen, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
És folytassuk legközelebb is. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet. Várjuk önöket további élőadásainkkal, hírösszefoglalóinkkal, interjúinkkal. és elemzéseinkkel itt a Hetek csatornáján. Köszönöm, hogy már több mint 52 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Ha esetleg még ezt nem tették volna meg, akkor kérjük, hogy csatlakozzanak, mint ahogy elindult a Hetek Word, az angol nyelvű csatornánk is, oda is várjuk az érdeklődőket, friss anyagok készülnek arra a csatornánkra is. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, találkozunk a legközelebb is, a viszontlátásra.
Viszontlátásra!